Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora. A mai műsor házigazdája Somogyi Szilárd. Frichiliána készen áll, hogy befogadja a felvidéki utazót. Kalandos beszélgetés a Vándorlás utazópolgári társulás vezetőjével, Kovács Zoltánnal, aki kipróbálta, hogy milyen az, amikor másnap már Andalúziában mennek iskolába a gyerekei. Az utazásszervezést életformaként is művelő buddhista tanító 15 éve talált egy piaci rést, hogy a szlovákiai magyaroknak nincs úgymond saját utazási irodájuk, illetve egy másikat is, mely szerint van igény a nem rohanós, a belső utak föltérképezésére és időt adó elvonulások szervezésére. Az Adásidő podcast műsorában Somogyi Szilárd vendége Kovács Zoltán. Röviden a tevékenységeteket egy pár szóba a hallgatóink számára, hogyha ismertetnéd.
Most, ahogy a kérdést föltetted, idén lesz 15 éve, hogy működik a Vándorlás.
15 éve már.
15 éve bizony. És mindig az utazás. Hangsúlyoznám, hogy külső-belső utakat szervezünk, és ezek túrákkal, erdei-hegyi sétákkal, később gleccsermászásokkal, kisebb-nagyobb expedíciókkal bővültek, de mindig az utazás, mindig az út, mindig az önismeret állt a középpontban, és ezt folytatjuk a jövőben is, amennyiben újra útra kelhetünk. És tehát a vándorlás az mindig a látásról, mindig a meglátásról, mindig a tudásról is szólt, és ezek a külső helyszínek, legyen az a természet, vagy legyen az különböző kulturális közeg, ez mindig ezt a fajta megismerést volt hivatott támogatni.
Értem. Azt viszont azért pontosítanánk, hogy úgy mondod, hogy külső és belső utakat szervezünk. Tehát itt most a külső az azt jelenti, hogy államhatáron túl, tehát Szlovákián kívüli, a belső az meg belföldi?
Nem, abban az értelemben gondoltam a külső-belső utakat, hogy tehát ahogy az ember elindul, és különböző tájakat, különböző kultúrákat ismer meg, ezt hívnánk külső utazásnak, viszont ami bennünk lecsapódik, ami tapasztalást szerzünk, ami a saját életutunkban tud segíteni ez a fajta utazás, így mindenféleképpen minden utazás egyben belső utazás is.
Aha, tehát akkor ennek van egy ilyen, nem akarok rossz szót használni, ideológiai oldala is ennek a dolognak, tehát hogy itt akkor nem csak egy klasszikus utazási irodáról van szó, hogy fölülünk a buszra és aztán megyünk, tehát itt akkor a külsőt is megismerjük, meg akár egy kicsit magunkkal is foglalkozunk.
Én azt gondolom, hogy minden utazás, minden egyes családi kirándulás, ha elmegyünk a gyerekekkel, és nem kell hozzá a vándorlás vagy a vándorlás vezetője, akkor is egy-egy belső utazáson is részt veszünk. Mi talán annyiban hangsúlyozzuk ki ezt, hogy ha valaki vevő ezekre a dolgokra, akkor jobban rámutatunk, vagy jobban igyekszünk tudatosítani ezeknek az utaknak a belső tapasztalati részét is.
Értem. Tehát 15 éve foglalkoztok ezzel, nagyon röviden, tehát főleg merrefelé szoktatok járni?
Hát ugye az évek folyamán ez változott, elkezdtük Magyarország, Ausztria és Szlovákia, főleg hegyvidékei, később nyitottunk Olaszország felé. 2004-ben én jártam Iránban, de akkor oda végül utakat nem szerveztünk, tehát én oda nem vittem. Viszont maga a tapasztalási része, oldala az nagyon erős volt, és nagyon sok előadást tartottam róla, úgyhogy valamilyen módon bekerült a vándorlás vérkeringésébe ez az út is. 2010-ben voltam Nepálban, a Himalájában, ami egy nagyon nagy élmény volt, és nem azonnal...
Most még ugye egyes számban beszélsz, hogy te voltál, de úgy, mint utazásszervezés, az szintén ezeket a helyszíneket is érinti?
A későbbiekben igen. Azért mondtam, hogy 2010-ben meghívtak egy expedícióra, hogy segítsek, és oda már velem tartott még két barátom a vándorlásból, akik túrázni jártak velem, de hegymászók voltak, és velem tartottak. És később, 2015-től elkezdtünk a Himalájába is elég sok utat szervezni.
Himalájába?
A Himalájába, igen.
Tehát akkor, hogyha hogy akkor ez nem egy klasszikus utazási iroda, tehát már csak a helyszínek, amiket mondasz, hogy Irán, Nepál, Himalája, tehát akkor ez nem olyan, hogy kempingbe mentek, és akkor a tengerparton napoztok.
Nem. Ebben az értelemben nem. Mi mindig a hegyekbe jártunk, tehát hogy a szlovákiai utazásról volt szó, mi akkor is nagyon sokat túráztunk, és igaz, hogy voltak erdőjárások, meg különböző séták is, tehát kisebb túrák, de most, hogy így kérdezed, néha bizony, ha valaki elmulasztja megkérdezni a nehéz, illetve rákérdezni a nehézségi fokra, mert minden egyes túránkon ott vannak a nehézségi fokok, és hogyha számunkra egy ilyen könnyebb vagy közepesnek kikiáltott Értem. Útról van szó, és nem kérdez rá, akkor sokan meglepődnek, mert valahogy a könnyű vagy a közepes arra azt gondolják, hogy egy másfél-két órát sétálgatunk. Csak aztán nem tudom elképzelni, hogy mire gondolnak, mivel fog telni a napunk. Mert mi, ha túrázni megyünk, akkor az egy egész napos
Tehát
túra.
Tehát akkor ez a kult szó, hogy túra, ugye? Tehát akkor ez egy túra, ezzel kezdtetek, értem. Igen. És mi van még most a túrán kívül? Mi lenne még most, ha nem lenne koronavírus járvány, ugye?
Igen. Ez meg ugye benne van most a levegőben. Tehát, hogyha nem ez a helyzet lenne, nem lennénk bezárva, akkor most már vannak klasszikusabb, vagy sokkal klasszikusabb városnéző útjaink, főleg Andalúziában, van hasonló körutazásunk Marokkóban, de nem mondanám, hogy olyan, mint a többi. Néha megkeresnek utazási irodáktól, hogy vezessek utat. De nem tudok azonosulni azzal a hozzáállása.
Tehát, más
utazási iroda. Kölcsön
mennének téged, hát, ugye?
Hogy ismerem a helyszínt, vagy éppen Marokkóban vagyok, és van egy hetes csoportjuk. Tehát, hogy ezeket tudnám vezetni. De aki már volt a vándorlással, mindig tudja, hogy igyekszünk amennyire csak lehet megismerni a hely szellemét. Tehát nem rohanunk egyik helyszínről a másikra, tehát ha eltöltünk 2 hetet, 3 hetet bizonyos helyszíneken, akkor nincsenek ilyen kipipálós útjaink, hogy na még fussunk el ide is, mert milyen jól fog mutatni a képek között.
Honnét jött az ötlet? Tehát azon kívül, hogy ugye egyénileg voltál különböző utakon, de hát különböző utakon mások is vannak, és nem alapítanak ebből egy túrázó irodát, vagy pedig egy utazási irodát. Tehát mi volt az a impulzus, ami úgy döntött, ami alapján úgy döntöttél, hogy akkor ezt valami intézményes formába kéne folytatni?
Hát ez a 90-es évek elején kezdődött, mégpedig azzal, hogy amikor megnyíltak a határok, tehát hogy nem csak a szocialista blokk országaiban lehetett utazni, hanem ki lehetett menni Ausztriába, mi még emlékszünk erre. Most már nagyon sok utasomnak hiába mondom ezt, mert olyan korosztályból származnak,
hogy már nem érték, nem élték meg, ugye?
Nem élték meg azt, hogy zárva voltak a határok.
Értem.
És az első ausztriai alpesi túráimat azt különböző csoportokkal, utazási irodákkal tettem meg, és 2000-es évek elején rájöttem arra, hogy a felvidéki magyarságnak talán hiányzik egy olyan szervezet, vagy egy olyan csoport, akikkel magyarok egymás között hasonlóképpen túrázhatnának.
Értem.
Nagyon sok szlovák csoporttal túráztam, ismertem magyarországi irodákat is.
De szlovákiai-magyar
nem volt.
Ugye? Aha, tehát te találtál egy, hogy szokták mondani, egy üres foltot, vagy egy piaci rést,
igen,
ugye?
Igen. Aha. És igazából nem is gondolkodtam ezen, hogy ez egy piaci rés lenne, vagy hogy ez egy bármilyen fajta bevételi forrás lehetne.
Igen.
De elkezdtünk járni barátokkal, és először is megjelentek a barátok barátai. Tehát elmentünk 3 vagy 4, és utána már 6 voltunk, mert mindenkivel becsatlakozott még valaki. És amikor már a csoportból egy barátom volt, és a többiek pedig mindig így becsatlakoztak, és én 7-szer mentem ugyanarra a túrára vissza, mert hallották, hogy milyen jó, és én nagyon szívesen, tehát ezt sokan kérdezik, hogy tudsz 10-szer ugyanoda menni. Uh-huh. De az nem ugyanaz.
Aha,
tehát az mindig
más.
Évszaktól, csoporttól, mindig más. Tehát nem ugyanaz.
Viszont, hogyha volt ennyi érdeklődő, hát ugye a marketing nagykönyvei azt mondják, hogy az elégedett vevő a legjobb reklám, akkor ezek szerint, akik az előző túrákon voltak, azok meg voltak elégedve veled, ugye?
Igen, de ez a legelején, ez egy, mint hogy barátként most megbeszéljük, és azt mondod, hogy eljössz velem a Kárpátokba, és
utána nem figyelnék oda 10 évet, és 10 év múlva már 10-szer mennél, vagy 20-szor a Kárpátokba, teljesen számodra ismeretlen emberek.
Igen. Tehát az elején ez összedobtuk a benzinköltséget, elmentünk, beültünk, ettünk, ittunk, És a későbbiekben azt mondtam, ahogy elkezdtek a gyerekek is születni a családban, hogy, hogy nem tudok ennyi szabad időt erre.
Hány gyermeketek van?
Négy.
Uh-huh. Folytasd, nem tudsz ennyi időt.
Nem tudok annyi időt tölteni azzal, hogy folyamatosan visszajárjak, úgyhogy úgy gondoltam, hogy nagyon szívesen, de akkor megpróbálom ezt egy kicsit anyagilag is kifizetődővé.
Tehát, hogy ebből élj meg, ugye?
Hát az vagy elején ez azért nehéz, ebből is legyen inkább bevétel,
Értem. Akkor így fordítva kérdezem meg, tehát, hogy 15 éves tapasztalattal a hátad mögött meg lehet ebből élni? Már egy jó, ne haragudj a udvariatlan kérdésért.
Nem udvariatlan, ezt sokan megkérdezik. Csak a túravezetésből nem lehet megélni, hogyha hozzáteszem azt, hogy 2013-tól vannak külföldi útjaink is, úgy már igen. Még úgy is, hogy mi mindig kis csoportos...
Ezt nem pontosan értem. Tehát, hogy a túravezetésből nem, de a külföldi utakból...
Úgy értem, hogy a túravezetésből, tehát, hogyha a Kárpátokat nézzük, a Tátrai...
Tehát, hogyha itt a környéken, ugye?
A környéken hétvégenként elmegy az ember és túrákat vezet, abból nem. Viszont, hogyha belegondolunk egy 10 napos, vagy 12 napos, vagy akár egy hetes marokkói útba, andalúziai útba, nepáli útba, akkor igen.
Értem.
Tehát, hogyha ezekkel összerakva, és hogyha az ember még hozzátesz minden apróságot, előadásokat, akkor igen.
Mondd Zoltán, és ahogy te magad is említetted, hogy Szlovákiában is vannak ilyen jellegű utazási irodák, meg Magyarországon is vannak ilyen jellegű utazási irodák, hogy mi miatt kéne az embereknek mégis a vándorlás mellett hát dönteniük, vagy kitartaniuk? Tehát, hogy van-e valami egyedisége?
Én azt gondolom, hogy amiben teljesen mások vagyunk, hogy mi megtartottuk azt, hogy ragaszkodunk a kis csoportokhoz, uh-huh. Ez ilyet is lehet azért találni máshol is, és amiben azt hiszem, hogy meglehetősen egyedülállóak vagyunk, nem mondom, hogy nem létezik ilyen, de nagyon kevés, hogy mi tényleg nem rohanunk. Aha. Tehát a mi útjaink lassú utak.
Értem.
Tehát feláldozzuk azt, hogy ugye sokkal könnyebben eladható egy 7 vagy 10 nap Marokkóban, hogyha több helyszínbe van írva az itinerbe.
Minél többet lásson az ember, persze. Ahogy ma mondanák, költséghatékony legyen minden befektetett euró.
Maxoljuk ki az ott létet, és létjogosultságuk van ezeknek az utaknak, attól függően, hogy milyen típusú az utazó. De hogyha valaki lassúságra vágyik, akkor nálunk ez nem egy reklámszlogen, hanem mi tényleg hajlandóak vagyunk fél napot elüldögélni különböző helyeken, és egy kicsit bepillantást. Ezzel nem lehet megismerni a helyeket, tehát ne legyenek illúzióink, hogy mi egy hét alatt meg tudjuk mutatni, milyenek a sivatagi tuaregek. Mert
értem,
nem, ezt nem lehet.
Értem.
De legalább egy bepillantást nyerni az életükbe, az igen, az talán sikerülhet.
Értem. Tehát akkor, amit előbb mondtál, hogy egy lassabb ritmusba folynak a ti útjaitok, akkor az nem azt jelenti, hogy későn kell kelni, hanem
nem,
az, hogy
nem.
Tovább tudtok maradni ugye akkor egy-egy helyszínen. Neked esetleg, mivel hogy már gyakrabban visszatérsz ugyanazokra a helyszínekre, kialakult valamilyen személyi kötődés, kapcsolat, ismerettségi rendszer akár a helyiekkel?
Persze. Tehát most már azt szoktam mondani, hogy ha Marokkóba megyek, oda megint csak hazaérkezek. Andalúziában ez teljesen egyértelmű, tehát Andalúziában...
Miért egyértelmű Andalúziában?
Andalúziában 2010, előbb már említettem ugye a 2013-as évet, hogy az egy ilyen fordulópont volt, 2013-ban az egész családommal kiköltöztünk Andalúziába.
Ja, hogy kiköltöztetek Andalúziába, és mennyi időre?
Hát én úgy emlékszem, hogy 2-3 évre terveztük, a feleségem úgy emlékezik, hogy 1-2 évre terveztük, uh-huh. Végül majdnem 7 évet maradtunk.
7 évet?
Igen.
És... Tehát 2013-ban elmentetek Andalúziába,
igen.
Megterveztétek, hogy ott fogjátok bizonyos ideig folytatni, az, vagy hát tölteni az életeteknek 1-2-3 évét, és ebből lett 7 év, ugye? És mi volt a fő cél, hogy miért mentek ki Andalúziába?
Ez nagyon összetett, hogy miért is.
Mondd csak az első két motívumot.
Szerettem volna. A fő, tehát hogyha a legfőbbet szeretném kiemelni, akkor az, hogy a gyerekeimnek szerettem volna megmutatni a világnak a sokszínűségét. Uh-huh. Tehát sokkal többféle.
Ők ezt kérték?
Nem, dehogy kérték.
Aha,
nem.
Aha.
Nagyon nyitottak voltak egyébként mindig, de...
Hány évesek voltak akkor a gyerekek?
A legidősebb lányom, amikor elkezdtünk erről beszélni, akkor múlt 10 éves. Tehát ez 2000.
Tehát a 4 gyermek közül a legidősebb volt 10 éves, és a legkisebb?
A legkisebb... talán 4, hát a 10, akkor 4.
Értem.
Ez 2012-ben vetődött föl, és 13 februárjában indultunk el.
Még egyszer, tehát 2012-ben vetődött föl,
igen.
És rákövetkező év januárjában,
februárjában
indultatok el. Tehát annyi idő elég volt, hogy előkészítsétek azt, igen. Hogy lesz, hol laknotok, meg hasonló.
Hát ennyire nem sikerült. Tehát elég...
Hogy érted, hogy ennyire nem? Akkor mi sikerült, ha nem a lakás sikerült?
Nem volt lakásunk sem, még amikor elindultunk. Tehát ez egy ilyen...
Pillanat, lehet, hogy nem bírom követni a gondolatiságát. Tehát 4 gyerekkel, akik közül a legkisebb 4 éves, a legidősebb 10 éves, elindultatok ketten valami nagyobb csapat részeként?
Nem. Nem, ezt valahogy úgy képzeld el, hogy egy évig terveztük.
Igen.
Közben én voltam Hondurasban 2012-ben, feleségem otthon a gyerekekkel, iskolába jártak, óvodába jártak.
Aha.
És
egy egész szokatlan elosztás a tervezésnek.
Barnabás fiam 13, erről majd még lesz sztori, azért hangsúlyozom ki, hogy ő 13 szeptemberében kezdte az első osztályt.
Uh-huh. De várj, már 13 februárjában Andalúziában voltatok, nem?
Ja, nem, akkor 12, bocsánat, 12-es, 13-as iskolában, uh-huh. Igazadom. Uh-huh.
Igen.
12 szeptemberében kezdte az első osztályt, és mi valamikor májusban, 12 májusában, emlékszem, egy biciklizés alkalmával mondtuk nekik, a kicsi gyerekeknek, hogy
igen.
Mit szólnának hozzá, uh-huh. Hogy van egy ilyen terv, hogy mondják el a véleményüket, és nagyon lelkesek voltak. És azt is mondtuk nekik, hogy amíg ez nem biztos, addig fölösleges, nem kell az iskolában erről beszélni,
persze.
Meg nagyszülőknek, meg a uh-huh. barátoknak.
Spanyol
meg.
Filmeket nézni addig nem kell, ugye?
Addig nem kell spanyol filmeket nézni. Tehát, hogy amennyire csak tudják ezt, és titokban tartották. Ők nem szóltak senkinek addig, amíg azt
ez nem mondtuk. Ez azt jelenti, hogy annyira hittek benne, vagy annyira nem érdekelte őket?
Érdekelte őket. Ők szerintem, igen, hittek benne, de amíg mi azt mondtuk, hogy elmagyaráztuk, hogy
bennetek miért. Hittek,
ugye? Bennünk hittek, azt értem, hiszem. Igen.
Értem.
Elmagyaráztuk nekik, hogy ez nagyon, hát, hogy fölöslegesen beszélni olyanról, ami végül nem valósul meg, ez a nagy hűhó semmiért, hogy ebben nem akarunk belemenni. Hogy
ez ők, is egy milyen okos gondolat.
Hát, hogy fogják mesélni, hogy elutazunk, aztán nem mennek sehova, hogy az nem jól jön ki az iskolában sem, meg sehol sem. Uh-huh. Úgyhogy mi valamikor az ősz folyamán kezdtük ezt így elmondani az iskolákban, a nagyszülőknek, a baráti körben. Tehát ez azért nem volt egyszerű. Egy nagyon jó és a mai napig jól működő baráti körünk van itt Szlovákiában.
Tehát akkor elutaztatok.
És februárban elutaztunk. De nem volt ott sem lakásunk, és soha nem jártam Andalúziában.
Igen, tehát ezek után nem is csodálkozott.
És nem tudtam spanyolul sem.
Nem tudtál spanyolul. Tehát nem volt lakás, spanyolul. Nem jártál ott soha, nem tudtad a helyi nyelvet, és a kocsiba rajtad kívültek még 5, akik közül 4 kiskorú.
Igen.
Értem.
És mindenki olyan nyitott volt, hogy megnézzük. Igazából mindenkinek azt mondtuk, hogy elmegyünk 4 hónapra, bár
de
a tervünk...
De akkor legalább az... Akkor az első nap az érkezés napja, hogy akkor hol aludtatok első nap?
Annyit még hozzá kell tenni, hogy az ember, ha elkezd, és ebben mélyen hiszek, ha elkezdesz valamivel foglalkozni, ha valamivel energiát teszel, akkor megmozdulnak azok a dolgok körülötte.
Igen, lendületbe jön az egész.
Amire szükséged van. Tehát nekünk 2012. decemberében egyszer csak jelentkezett egy magyar lány Felvidékről. Mondhatom a nevét is, biztos fog örülni a hallja, a Kironszky Emese.
Kironszky
Emese.
Igen.
Igen, akivel azóta is nagyon jó barátok vagyunk. És ő hallott róla, hogy mi baráti kapcsolatokon keresztül, hogy mi Andalúziába akarunk menni, és írt, hogy minek akarsz te Andalúziába menni. És mondtam, a fehér falvak, meg a latino, meg akarok tanulni spanyolul, és
igen.
hogy a napfény, meg elmondtam neki mindent, hogy miért is akarok kimenni. És ő 2012 karácsonyán az andalúziai barátjával megállt nálunk, Szlovákiában.
Meg volt az első
házunkba,
kapcsolat.
És meg volt az első kapcsolat. Úgyhogy ők intéztek nekünk egy hát nem mondanám lakár, egy házat.
Egy házat.
Hogy ott lehetünk egy hétig, amíg keresünk magunknak helyszínt, illetve falut, hogy hol is
minden szeretnénk. Probléma megoldva. Egy igen. Hetetek volt arra, hogy tető van a fejetek fölött, ugye?
Igen.
És hogy akkor ugye ez tél eleje, tél vége, ugye? Tehát ez január-február fordulója
ez
volt?
Ez február 23-án indultunk, és képzeld el, hogy február 28-án, most ugye nagy havazások vannak Spanyolországban, figyelted a híreket, de... 2013. február 28-án Andalúziában lehullott a hó, valami hasonló lehetett, mint most. és az emberek megőrültek. Én mondtam a gyerekeknek, hogy búcsúzzunk el a hótól, valahol Franciaország, majd többet nem látunk ebben az évben. Na, ahhoz képest 28-án reggel a napokban kerültek elő a képek, hogy
akkor havazott. Érkeztetek oda?
Akkor érkeztünk
oda. Ezt tudjuk valahogy pontosítani, hogy Andalúziába hova érkeztetek?
Olvérába. Így igen. Nem mond az embereknek semmit.
Ez egy város vagy egy
hal? Ez egy város, egy kisváros.
Kb. És... akkora, mint?
Hát egy 40 ezeres kisváros.
40 ezeres, hát nem olyan kicsi azért, ugye?
Hát, hogy 30 ezeres.
Értem, értem. Tehát valahol Dunaszebe és Komárom között,
igen,
ugye?
Igen, igen. De mi nem szerettünk volna Olvéra közelében lakni, mert távol volt a tenger.
Aha,
és azt gondoltuk, hogy ha már ilyen messzire utazunk, akkor ne kelljen 150 kilométerre a tengerhez utazni. De emeséjék ott laktak úgy, hogy ezért Olvéra. Olvéra volt az első célpontunk. És az volt a terv, hogy mi egy csillagtúra szerűen elmegyünk különböző helyekre, és
az alatt az egy hét alatt.
Igen.
Óriási.
Nem így történt. Én még itthon ráböktem a térképre, tehát közel a tenger, hegyek vannak, minden, ami számomra fontos, igen, reptér, és ezt a falut úgy hívták, hogy Frigiliana.
Frigiliana?
Frigiliana.
Frigiliana, igen.
A kiejtése Frigiliana.
Frigiliana.
És amikor már lejárt az az egy hét, akkor emesével elmentünk, ugye én nem beszéltem spanyolul, úgyhogy eljött segíteni, és körülnéztünk, hogy
akkor a hölgy az emese ott volt akkor.
Ott,
tehát
ott,
akkor
ott
volt azért egy helyi kapcsolat,
igen,
ugye?
Akkor értem, volt, igen. Értem, igen. Értem. Tehát az első napok ezzel a magyar, hát igen, spanyol, nem mondhatom, hogy spanyol kereverék nyelv, mert nem beszéltünk spanyolul, úgyhogy emese segített.
Tehát hogy is mondjuk, hogy egy nulla aránylik a 100%-hoz alapú keverék volt, ugye? Igen. Tehát, hogy nulla volt,
igen,
a spanyol,
igen, igen, nulla volt a spanyol.
Értem, értem. Hát Zoltán, lehet, hogy nem is a vándorlásról kéne itt most beszélgetnünk, hanem erről a, én nem is tudom, milyen projektnek mondjam. Tehát ez félre ne érts, vagy neved rossz néven, de talán egy, hogy is mondjam, tisztességben megőszült hallgatónk számára, ez akár a vakmerőséggel is határos egy ilyen út, nem?
Hogyha nem mélyedünk bele, akkor igen, első hallásra ez számomra is akár meredeknek tűnhet, ha valakitől ezt hallom.
Értem, értem.
De hogyha azt gondol, belegondolsz abba, hogy nem égeted fel magad mögött a hidakat,
igen,
tehát hogyha megmarad a házad, megmaradnak a kapcsolataid,
van hova hazajönni,
van
ugye?
Hova hazajönni.
Értem.
És
ezt azért megmaradt a rész.
Ez nyilván, ez megmaradt, ezért... tehát nem úgy mentünk el, hogy na most ott vagy sikerül valami, vagy nem.
Értem.
Tehát
nem erre tettétek fel az egész
egzisztenciát. Nem.
Egzisztenciát.
Hát nyilván a spórolt pénzünket azt elvittük, mert feltételeztük, hogy mi oda megyünk nyelvtudás nélkül.
Valami talán valami pénz.
Igen, tehát hogy nem fogunk tudni azonnal pénzt keresni. Ez nem volt sok, viszont... hogyha hosszú távon bérelsz, tehát Andalúziában elég drágák a bérleti díjak, de hogyha hosszú távon, tehát hogyha években gondolkodsz, akkor teljesen normális áron lehet bérleményhez jutni. Nyilván nem luxusra kell gondolni most, olyan, hogy az ember tisztességgel tudjon lakni, legyen szobák.
Jó, de akkor is akár így volt, akár nem, eljött az a nap, amikor már magatokra voltatok hagyva.
Igen,
ugye?
Ez egy hét
Frigiliánában.
Később, igen.
Csak ilyen apróságot például, hogy ott Frigilianában gondolom biztos sikerült szintén egy házat szerezni, mert ez gondolom nem probléma, ugye? De például honnét volt fazekatok? Vagy
egy felszerelt lakást béreltünk.
Egy felszerelt
lakást béreltünk, egy nagyon aranyos nénitől, és ami miatt mentünk, hogy a gyerekeknek valami mást mutassak, és még nem említettem, hogy ami számomra fontos volt, hogy egy olyan közegbe elutazni, vagy egy olyan közegben élni, ahol ők idegenek, és segítségre szorulnak. És az volt a naív, vagy nem naív, de elképzelésem, hogyha a közösség, hogyha a közeg segít, hogy a gyerekeknek ez milyen nagy élmény.
Igen, az mindenképp.
És nem tudtam, viszont én nagyon sokat utaztam, akár Ázsiában, akár Dél-Amerikában, akár Európában, és nekem ez a fix ideám, hogyha segítségre van szükséged, akkor az embereknek a döntő többsége az nem bántani akar, hanem segíteni akar.
Igen.
Tehát az emberek segítőkészek. De hát nem tudhattam, hogy Andalúziában ez hogy lesz. Viszont ahogy megérkeztünk, ugye be kellett iratnunk a gyerekeket az iskolába.
Például.
Be kellett valahogy telepednünk. Ami hát vannak ezek a hivatalos, bürokratikus rendszer.
Persze, mert akkor nem jöttek haza hétfőn, hogy akkor itt menjenek iskolába.
Nyilván nem. Hát ezt is intézni kellett, tehát ez egy nagyon jó történet.
És akkor bemész szlovákiai állampolgárként egy spanyol iskolába, és azt mondod, hogy...
Azt mondod, hogy szeretném, hogy a gyerekek ide járjanak iskolába. Ezt a néhány szót, ezt már
egy papírra
fölírtuk spanyolul, persze, és amint megérkeztünk, akkor elkezdtünk spanyolul tanulni.
Megszólítottatok azok számára, ez a legtermészetesebb dolog volt, ugye?
Hát az a ledöbbentő, hogy sokkal nehezebb volt a gyerekeket később visszairatni a szlovákiai iskolába, mint beiratni Spanyolországba.
De várj, ez egyébként így adminisztratíva lehetséges, hogy
igen.
Pénteken elutazó Andalúziába, hétfőn meg beiratod a
gyerekeket? Hétfőn nem tudod beiratni, szükséged van arra, hogy van ott lakásod, és letelepedsz. Tehát van egy ilyen idegeneknek.
De egyébként lehet.
Egyébként lehet. Értem. Tehát, hogyha ezt elintézed, és ez egy hétig tartott, amíg a rendőrségen elintéztem azt, hogy hivatalosítottuk az ott létünket, de nem kellett semmiféle...
Hát gondolom azért sokat segített, hogy unión belül most...
Persze, ez az uniónak szól.
Értem.
Ez nem Szlovákiának, hanem az, hogy uniós állampolgárok vagyunk. Értem. És március, tehát azért eltartott 23-án indultunk, és március 19-én mehettek iskolába az első nap.
Hát én még továbbra is maradnék azon, hogy már március 19-én spanyol iskolába jártak a gyerekek. És például mondjuk mit szóltak ez a gyerekek?
Hát,
amikor már ott voltak, nem amikor még alsó szelébe bicikliztetek, hanem amikor már ott voltatok, és akkor azt mondtátok, hogy akkor most itt az iskola.
Ezt mindig lehet mondom, hogy őket kell megkérdezni, mert ugye van az én szempontom.
Na jó, akkor te hogy viszont, emlékszem?
Igen, értem a kérdést, és sokat beszélgettünk erről a gyerekekről. Hát bekerültek egy közegbe, és ugye ők nem beszéltek angolul sem. A lányom talán valamennyire, amennyire már tanult, de igazából nem beszéltek angolul. Ez nem baj, mert az iskolában sem beszéltek, csak az angol anyanyelvűek. Így, ahogy rábögtem a térképre, később kiderült, hogy nagyon jó helyre bögtem rá, mert a falucska körülbelül 3000-3300 lakosú.
Hát azért nem annyira falucska, de...
Nem annyira falucska. A
spanyol léptékben mérve, ugye?
Ugye... Ezen a részen Andalúziában úgy vannak a falvak, hogy van egy falurész, és nagyon sokan élnek kinn a faluból.
Aha,
amit úgy hívnak, ugye? Hogy a vidéken, a kampon.
Értem.
Tehát azzal együtt körülbelül ez a 3300 lakosú, és ennek a közel 50%-a nem andalúziai, hanem egész Európából.
Értem, tehát akkor olyan helyre mentetek, akik számára ez nem volt újdonság.
Nem volt újdonság, hogy megjelennek olyanok, akik nem beszélnek spanyolul, és az iskolának nagyon jó rendszere volt a felzárkóztatáshoz.
Hát akkor ez tényleg egy nagyon szerencsés választás volt.
És ezt
mondd még egyszer a nevét a falunak?
Frigiliana.
Tehát ezt a hallgatóinknak akkor akár még ajánlhatjuk is, ugye, hogy Frigiliana egy olyan közösség, község, település, ami föl van készülve arra, hogyha valaki úgy gondolja.
Frigiliana zseniálisan működik ebből a szempontból is. Ezt nyilván nem tudhattuk, amikor készültünk, vagy oda készültünk. Ennek nem is néztem utána. Hát gondoltam, van iskolája, az már nekem elég. De biztos, hogy nem minden andalúziai városkában a tanárok nincsenek erre felkészülve, hogy ott ül néhány gyerek, aki egyáltalán nem ért spanyolul.
Igen. És ezek a tanárok tudnak valamit a szlovákiai magyarokról?
Semmit.
Aha, semmit. Nem tudják ki az X politikus,
Nem, politikus. Semmit. Ez nagyon kényelmes volt Andalúziában, hogy ebből teljesen kiestünk.
Értem. Zoltán, azért, hogy egy kicsit a piszkos anyagiakról is beszéljünk. Tehát ti fölkerekedtetek, elmentetek, iskolába járnak a gyerekek, ti főztök otthon, hallgatjátok a tenger hullámzását, hasonló. Ti magatok tudtatok-e ott valami produktív tevékenységet végezni? Tehát egész pontosan valami pénzkereséti lehetőségetek volt-e?
Sok mindenen gondolkodtunk, hogy mit lehetne majd ott. Én mielőtt mentünk, én mindenre felkészülve elvégeztem egy masszázs tanfolyamot és siatsu tanfolyamot, hogyha...
Masszázs és?
Masszázs. Siatsu masszázs.
Ez a siatsu féle masszázs.
Igen.
Hát ezt szintesen megkérdezném, de nem kanyarodjunk el a témától.
Okay. Majd
ez valami tehát ez embereket masszázs?
Embereket, persze.
Aha, értem.
Ez egy masszázs, és azt gondoltam, hogyha nagyon szükség van rá, akkor akár tudok a tengerparton sétálgatni, és felajánlom, hogy embereket masszírozok.
Értem. Visszatérünk rá, de...
Tehát volt egy ilyen, ilyen vonal is, hogy viszont én nem szerettem volna lemondani arról, amit csináltam. Tehát úgy mentünk ki Andalúziába is, hogy azt mondtuk a feleségemmel, hogyha a bevételi oldalt nem tudjuk növelni, igen, vagy nincs bevételi oldal, akkor a kiadási oldalt kell amennyire csak lehet megvágni.
Közgazdasági alapvetés, ugye?
Igen. Tehát amit csak lehetett. Ugye a bért, meg ilyen dolgokat ki kellett fizetni, de ezzel tisztában voltunk nagyjából az összegekkel, és úgy is volt. azt már itthonról utána néztünk. Úgyhogy mi nyárig úgy terveztük, hogy el tudunk lenni mindenféle bevétel nélkül.
Értem, tehát akkor ennyire azért megtudtátok, hogy mondjam, támogatni saját forrásból ott létet, hogy ugye februárban érkeztetek, mondjuk júliusig,
igen,
tehát az azt jelenti, hogy március, április, május, június, július, tehát egy 5 hónapot át tudtatok vészelni.
Igen.
Hogyha nincs egy, akkor még pezette volt? Nem volt pezette,
euró
bevételetek, ugye?
Ha nincs bevételünk, akkor el tudunk lenni, és mindenkinek azt is mondtuk, hogy mi 4 hónapra megyünk, mert nem tudtuk, hogy milyen lesz a közeg. Igazából azt feltételeztük, hogy a táj és a helyszín azt tetszeni fog, a tengerrel meg a napsütéssel, de hogy az emberek. Nekünk nagyon fontos volt, hogy milyen emberek közé érünk, de nagyon lerövidítve beleszerettünk a tájba is, és főleg az emberekbe. Úgyhogy mi...
Hát most, hogy elérkeztünk ehhez a gondolathoz, ahonnét indultunk, amikor én azért, hogy is mondjam, hát azért egy kicsit idegenkedve hallgattam ezt az elképzelést, akár el is tudom képzelni.
Na, ennek örülök. Tehát nem tudok minden történetet elmesélni, de azt a fajta segítőkészséget, ahogy az emberek, tehát ahogy megtanultunk spanyolul, arra nem volt pénzünk, azért a nyelvtanfolyamok nem olcsók. Arra nem volt pénzünk, hogy egy komoly nyelvtanfolyamra beiratkozzunk.
Igen.
Viszont a falu a szervezett felnőtt idegeneknek nyelvtanfolyamot.
Értem.
Beilleszkedése, ami nagyon-nagyon alacsony szintű volt, de a nullához nagyon jót tett, hogy én, és ott főleg angol, tehát angol száz, német, skandináv,
értem,
idősebbek, inkább nyugdíjasok voltak.
Mondd kérlek, maga a falu? Ez megint talán egy nem túl udvarias felvetése, hogy mit gondolt rólatok? Tehát, hogy ti most menekültek vagytok,
nem,
vagy...
Szemük nem rezzent. Teljesen értették.
Unatkozó turisták?
Nem.
Hanem, vagy nem hogy... törődtek vele?
Nem. Törődtek vele, meg voltak győződve, hogy azért mentünk oda, mert ez a világ legszebb helye.
Micsoda tehát, szép elképzelés.
Tehát, hogy ők ezzel megvoltak, és mai napig megvannak győződve, hogy aki látja ezt a milliót, látja ezt a falut, az ha csak teheti, akkor ott szeretne élni. És a helyieket ezzel, és valahol teljesen igazuk is van, és az összes többi emberrel, viszont a nyugat-európaiak, amiért oda mentek, velük meg volt egy ilyen kis cinkos összekacsintás. Más dolog mondjuk Szlovákiából érkezni, vagy Magyarországról, igen, vagy Norvégiából, vagy Svédországból, vagy Angliából, vagy mondjuk New Jerseyből éppen, egyik barátunk onnan jött. Nekik nagyon olcsó volt Andalúzia.
Értem.
Tehát
értem.
Nekik ez gazdasági szempontból is egy érdekes történet. Azt nem tudták elképzelni, hogy mi Szlovákiából, hogyha már beszélgettünk és összebarátkoztunk, akkor ezt is elmondtuk, hogy nekünk azért ez nem olyan. Nem volt drágább, mint Szlovákia, de olcsóbb sem.
Ez körülbelül árba ugyanaz a szint andalúziai Szlovákia?
Igen.
Értem.
Hát a szolgáltatások drágábbak, de hogyha az ember nem vesz igénybe szolgáltatást, hanem az alapélelmiszereket nézzük, a bérletet, akkor igazából nem drágább.
Értem.
De hát egy norvégnak meg tényleg a olcsóság... Kimondottan olcsó.
Kimondottan
olcsó. Viszont ők azért jöttek Andalúziába az élet lassúsága miatt. Szinte a 100%. Tehát akikkel
találkozik az utazási irodával a frihiliánai életérzés. Ugye?
Igen. Ez nagyon nagyban befolyásolta, illetve erősítette ezt a fajta irányultságunkat.
Hát még mielőtt frihiliánai lakossá válnék, ahogy így hallgatlak, azért beszéljünk az utazási vállalkozásról, vagy az utazási irodáról is, hogy csináltunk most egy kicsit, hogy is mondjam, tartalmasabb andalúziai kitérőt, de például hogy tudtad te Andalúziából irányítani a Szlovákiában működő turisztikai társulást?
Ez
működött
nem volt
egyáltalán?
Ez nem volt könnyű, főleg azért, mert nagy részt rám épült. Tehát előtte, amilyen utakat vezettem, az főleg arra épült, hogy én vezettem az utakat. Nem sok más túra vezetőnk volt, de voltak. Tehát azok a barátaim, azok a túratársaim, akik utakat vezettek, azokat az utakat ugyanúgy szerveztük, tehát akár a Tátrába, akár az Alpokba, és tehát ez interneten keresztül...
Tehát, hogy egy része működött nélküled is, ugye?
Igen.
Ezt talán ugye fájó bevallani, vagy talán nem annyira jól lesz bevallani, de hogy működik az ember nélkül is.
Sokkal jobban szeretném, hogyha még inkább működne, de... Igen, működött, és ebből nyilván nem lehetett megélni, de egy nagyon kis bevételünk azért ebből is volt, hogy a egynaposok, háromnaposok működtek. És én, amint megérkeztem, azonnal elkezdtem szervezni, hogy már amint csak lehet, én tudjak odavinni csoportot.
Az oda az most...
Andalúziában.
Aha, értem.
Tehát amint megérkeztünk...
Tehát tőkét kovácsolta abból, hogy ti ott vagytok.
Persze. Ezt eleve így terveztük, mert nyelvtudás nélkül azért el tudod képzelni, hogy nagyon nehéz valahova beilleszkedni.
Értem.
És ott sem keresnek annyit, hogy elmegyek mondjuk felszolgálni, vagy nem tudom, hogy persze, abból hogy egy hatalmú családot eltartsak.
Világos. Értem, tehát akkor ti elkezdtetek Andalúziába szóló utakat szervezni.
Igen,
itteni felvidéki magyar embereknek.
Igen.
Értem. És ez működött?
Hát szeptemberben volt az első utunk, az
igen.
első csoportunk.
Az év szeptemberében,
az
ugye?
Az év szeptemberében, igen. Nyáron visszajöttünk Szlovákiába, a nyári szünetre, meg hát meg kellett mondani a szülőknek.
Egy bizony, a spanyol tengerpart malló, hazajöttök nyáron.
Andalúziában brutál meleg van nyáron.
Aha.
Nagyon-nagyon meleg.
Tehát nektek a tavasz a nyár ott.
Meg az egész év. Viszont a nyár, azok a plusz nagyon sok a turista. Tehát arra azért annyira nem van.
Ezek a kellemetlen külföldiek, igaz?
Igen, pontosan. Igen. Igen, úgyhogy egyszer voltam nyáron Andalúziában, tehát a nyár az július-augusztusban. Egyébként tényleg nagyon-nagyon meleg van. Utazni nem nagyon tud az ember. Nekem, ami fontos, a túrázás, az megint csak hanyagolható eléggé. Úgyhogy a tavasz őszi időszak az sokkal jobb,
értem.
És a tenger meg meleg, főleg a őszi időszakban. Értem. De hát márciustól, áprilistól már tudtunk fürödni.
Na, szóval akkor az utazás szervezés az visszaállt azért a régi, vagy az elképzelt mederbe?
Nem is a régi, hanem valahol az elején említettem, hogy 2013-ban változott, és ahogy az ember elkezd energiát rakni különböző dolgokban, akkor jelentkezett egy számomra, vagy hozzám képest fiatal srác, aki azt
egy
mondta,
újabb jelentkező.
Aki azt mondta, hogy nagyon
igen.
szeretne utakat vezetni. India és Nepál a kedvence,
amit
nagyon-nagyon szeret.
Amit természetesen Izlandot. Gondolom nem lepődtél meg, mert hisz neked meg az Andalúzia volt, ugye?
Igen, és ez nekem nagyon jól jött, mert nekem ugye 3 hetekre elutaznom többször Indiába vagy Nepálba, nekem az sok lett volna. Uh-huh. Viszont úgy, hogy megbízható ember találni, az nagyon nehéz.
Te Zoltán, azért számomra, vagy a hallgatóink azok részére, akik ez az utazásszervezési téma nem annyira világos, hogy jól gondolom azt, hogy bekopog valaki nálad, egy aktív, nyíltekintető, dinamikus, tisztességes fiatalember, és azt mondja, hogy Indiába, Pakisztánba szeretne, vagyis Nepálba utat szervezni, ahol föltételezem soha nem volt még.
De.
Ja, volt? Értem.
Sokat jártam.
Bocsánat, akkor a gondolatom, hogy is mondjam, tehát a okafogyottá is, mert én azt hittem, hogy egy ember, aki csak szeretne...
Nem. Hát nyilván úgy nem. Először meg kell ismerni.
Talán ebbe egyetértünk, akkor ez talán azért már mégse lehet. Ugye?
A másik oldalon egy nyíltekintetű, ismeretlen fiatalember jelentkezett, viszont volt egy közös ismerős, aki ajánlotta.
Értem. Tehát akkor leinformálható volt.
Igen. Ő azt mondta, hogy ő megbízik benne, és nekem az ő szava ért annyit, illetve tudtam, hogy akkor ez... És ennyire megbízható embert azóta, egyébként kimondhatom a nevét, mert nem titok, Leporis Viktorról van szó.
Leporis
Viktor, aki a nepáli, indiai utakat, izlandi utakat vezeti, és nagyon-nagyon komoly módon színesítette a vándorlás programokat.
Értem.
Tehát aki eddig vele utazott, az szintén csak szuperlatívokban tudott mesélni magáról, az útról, amit kitalálta. Nagyon fontos az is, hogy milyen utat talál ki. Nagyon jól illeszkedett ahhoz a vándorlás hangulathoz, hogy nem rohanunk, hogy a helynek a szelleme, a milliója az nagyon fontos. És nem utolsó sorban, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az emberekkel tud bánni. Mert attól, hogy valaki nagyon jól ismer,
az utazókkal,
igen, az utazókkal odafigyel a igényeikre, odafigyel, hogyha valakinek valami baja van, és ő magashegyi túrákat vezet, tehát ott a magashegyi betegségtől kezdve nagyon sok mindenre kell figyelnie, és nagyon oda kell figyelni.
Szóval azért vannak itt ilyen probléma lehetőségek, ugye, hogy azért tényleg nagyon csak érintőlegesen pár szót mondjunk róla, úgy általában ezt biztosításokkal szokták ezeket megoldani, ugye, tehát hogyha ne adj Isten valakinek egészségügyi ellátásra van szüksége,
persze,
hasonló.
Persze, kötelező, igen.
Mert így azért továbbra is, igen, ne legyen rá szükség, de mindenképpen kell. Tehát ahogy én továbbra is a saját szemszögömből ezt így próbálom elképzelni, hogy különböző utakat tervezni meg a távoli Indiába, vagy a távoli Nepálba. Tehát, hogy van akkora helyismerete, hogy azt tudjátok mondani, hogy most már nem balra fogunk enni az elágazásnál térni, hanem jobbra, és hogy itt tervezzük az útnak a további részét? Tehát, hogy ennyire otthon tudtok lenni több ezer kilométerre levő helyszíneken?
Egyrészt igen, viszont a legtöbb útvonal, nyilván azokban, itt inkább a városokra gondolj, mert el tudom képzelni, tehát, hogyha az ember nincs benne, akkor úgy gondolja, hogy elindulunk a hegyen, és akkor honnan tudjuk, hogy melyik ösvény van, vagy jobbra.
Na, például.
De általában tehát azért olyan utakra tudunk menni, nem tudom, hogyha valaki meg szeretné nézni az Everest alaptábort, tehát azt valahogy úgy képzeld el, mint egy sugárút. Tehát ott nagyon nehéz eltévedni. Értem. És nem azért van szükséged vezetőre, mert jaj, el fogsz tévedni, és ott fogsz meghalni a Himalájában. Egy nagyon alap angol az ember el tud intézkedni.
Mondjuk, hogy nem veszik el a Himalájába, hogy alap angolja van,
igen,
ugye?
Igen, tehát így nem veszik el. Viszont azok az intézkedések...
Már átvitt értelembe persze.
Azok az intézkedések, és azok az a fajta tudás, hogy hova érdemes, és mikor, és az egész utazásnak a megtervezése és megszervezése, azt viszont nem azt mondom, hogy nem lehet. Tehát, hogyha valakiben van egy kis utazói véna, akkor meg lehet ezt szervezni.
Igen, most így, ahogy hallgatlak, hát akkor természetesen, igen. De, meg hát ugye más utazási irodák is működnek.
Persze, vannak helyi vezetők, tehát nem olyan ördöngösség ez. Úgyhogy Viktornak nem az a fő feladata, hanem inkább az emberekre való odafigyelés.
Értem.
Tehát ő persze nem téved el a hegyen, ez egy alap, viszont ami pluszot ad, az, hogy ha valakinek valami baja van, akkor tanácsot tud adni. Ha valaki egyedül van ott, és igaz, hogy nem fog eltévedni, de mondjuk hamarabb visszaindul, mert olyan tünetei vannak egészségügyileg, amit nem... Vagy
értem.
Vagy az egyik irányba tolja el, hogy nem vesz róla nem veszi figyelembe, és rosszul jár, vagy pedig túlreagálja, és inkább visszamegy, hogy biztos, ami biztos.
Értem.
Közben meg mehetett volna, mert egy teljesen tipikus magas hegyi tünete volt.
Értem. Tehát akkor ma képzeljük el, ami bízok benne, hogy azért nagyon gyorsan valósággá válik ismét, tehát hogy nincs koronavírus járvány. Akkor a vándorlás, akkor most teljes gőzerővel működne, ugye? Tehát utakat szervezne. Most, amikor ez a beszélgetésünk készül, január közepe van, például, hogyha nem lenne koronavírus járvány, most mi történne normális helyzetben a vándorláson belül?
Ha nem lenne koronavírus járvány, akkor most már erőteljesen szerveződnének a márciusi, áprilisi nepáli utak, indiai utak. Én ebben az időszakban jellemzően Szlovákiában vagyok, ilyenkor szoktuk, ezeken a dátumokon szoktunk egy nagy...
Az andalúz láb az még megvan? Tehát, hogy ott még persze laktok?
Hát úgy volt, 2018-ban a család, 2018 szeptemberében, de hosszú történet miért, arra nem térek ki, hogy miért.
Mondd csak az utolsó két mondatát.
Tehát 2018-ban itt maradt a család, tehát a gyerekek és a feleségem
Szlovákiában.
Itt kezdtek el újra iskolába járni, és én egyedül mentem vissza Andalúziába.
Aha, értem.
És utána úgy sikerült konszolidálnunk a helyzetet, hogy mindig utánam jöttek, tehát néhány hetet Andalúziában töltöttek, 18-ban,
tehát lényegében az egy második otthonuk már gyerekeknek,
igen,
mindenképpen, ugye?
Úgyhogy még 19 őszén is Andalúziából jöttünk karácsonyozni, és 20-ban még sikerült elmennünk Marokkóba, ahogy említettem, ott is egy kicsit hazaérkezem, és utána mentünk volna.
Tehát Marokkó egy szintén egy olyan, hogy mondják ezt most divatosan, destináció?
Igen,
célállomás, vagy mi lenne ez talán célhely? Na lényegtelen, tehát a Marokkó a számodra akkor, ha jól veszem ki a szabadból, egy kedvenc, ugye?
Igen, tehát Andalúzia, hát nem is tudom, nagyon jól érzem magam, és otthon érzem magam nyilván Mátyusföldön, de Andalúziában legalább annyira otthon érzem magam.
Értem.
Tehát ha megérkezek a falunkba, akkor ugyanúgy jönnek az emberek, a barátok, mindenki ismer, tehát egy kis faluról van szó, mindenki mindenkit ismer, ide hívnak, oda hívnak. Tehát ez egy, most már nagyon hiányzik, ugye tavaly nem voltam.
Igen, mert akkor ugye te 2020 februárjától nem utazol. Már olyan értelemben, hogy nem viszel csoportokat.
Nem. Azóta Szlovákiában
vagyunk. Az előbb említett
vagyunk.
Kollega szintén valószínűleg nem visz, ugye Leporis Viktornak hívják.
Nem, ő sem.
Szintén hogy most megint egy ilyen udvariatlan anyagias kérdés, hogy akkor most miből éltek? Tehát, hogy az előző években esetleg valami rezervált sikerült, hát, bár ez nem is nagyon rám tartozik ez a része a dolognak, de hogy bírjátok ezt átvészelni, inkább úgy kérdezném.
Májustól nagyon-nagyon sok, aki figyeli az oldalunkat, rengeteg egynapos, néhány napos utat szerveztünk az Alpokba, vadvízi evezéstől kezdve, amit csak lehetett. Az előadásaink ugyanúgy elmaradtak, mert az iskolák. Az iskolákba szoktunk egyrészt, tehát az előadások, egyrészt Dunaszerdáján, Komáromban tartunk vándorlásesteket, ami tematikus, vendégeket hívunk, és jellemzően az utazás, de ahogy már említettem, a belső utazásról is szóval, tehát a filozófia, meditáció, elvonulások, az is része. De mindig hívunk valamilyen érdekesebb utazót.
Tudom, talán van is egy ilyen könyv, most nem tudom, Popper Péter írta talán, hogy belső utak könyve, ugye? Tehát, hogy akkor egy ilyen belső utazásra is hívjátok az embereket.
Igen, értem. Igen. Hát ez nélkülünk is mindenkinek van egy belső útja.
Igen.
Viszont mi ezt hangsúlyozzuk, hogy ez fontos, és hogy az ember megtalálja a saját útját, és merjen menni ezen a saját úton. Ez az utóbbi évtizedekben azért nagyon-nagyon nyilvánvalóvá vált, hogy nem életkor függő, hogy mennyire találja meg az ember a saját útját.
Igen, ezt kérdezni is akartam, hogy például melyik korosztály az, aki az útjaitokat látogatja, vagy részt vesz ezeken az utakon? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy ki nem?
Igazából azt úgy nem lehet egyik korosztályt sem kizárni. Nyilván a magashegyi túráinkon már nagyon idősek nincsenek, De ez sem kizáró, mert vannak, akik 60-70 fölött is nagyon jó
tehát fizikai akkor teljesen vegyes, ugye? Nem lehet azt mondani, hogy domináns.
De van egy ilyen 40-50 év, 30 fölött, tehát 30-tól értem. 50 között, sőt 50 fölött, ami nagyon érdekes, és főleg ezeket az elvonulásainkat, vagy azokat a fajta önismereti útjainkat látogatják, és érdekes, ahogy az emberek még keresik az útjukat. Hogyha eljutottak egy olyan szintre, hogy őszintén megvallják, hogy nem biztos, hogy a helyükön vannak, akkor, és nyilván nem csak a vándorlással, hanem sokféle fórumon, de eljutnak hozzánk is, és akkor keresik ezeket a lehetőségeket.
Értem,
hogy...
értem. Tehát tényleg biztosítotok egy olyan, hogy is mondjam, környezetet, közegelte, ahol az ember ezeket a belső kapukat talán jobban meg tudja nyitni, ugye, hogy egy kicsit egyensúlyt teremtsen?
Egy kicsit talán módszereket tudunk mutatni. Nyilván semmiképpen nem úgy képzeld, hogy eljön valaki egy hétre, és akkor mi megmutjuk, hogy mi az ő útja, és akkor azt kellene csinálni.
Igen,
hogy
igen.
Valaki hagyja ott a vállalkozását, valaki váljon el a feleségétől, vagy éppen ne váljon el, tehát ilyeneket mi nem tudunk tanácsolni. Viszont módszereket, illetve utakat tudunk mutatni, maradjunk a módszernél, mankókat ahhoz, hogy ő maga megtalálja azt,
segítséget tudtok adni, asszisztálni tudtok.
Asszisztálni, egy kicsit, mint a katalizátorként részt venni. Tehát nem tudunk irányokat mutatni, de azt meg tudjuk, abban tudunk segíteni, hogy ő megtalálja. Tehát, hogy hogyan tudja az elméjét elcsendesíteni, milyen gyakorlatokat próbálhat ki, ami segíthet neki abban, hogy jobban el tudjon mélyedni önmagában, vagy jobban megismerje önmagát, a saját motivációit.
Akkor tehát, hogy egy ilyen új fejezetét nyitod a magának az utazásszervezésnek, vagy az életednek is, hogy ha megkérdezhetem persze, hogy honnét van erre alapod?
Ja, igen, ez jó kérdés. Igazából ezek, amivel foglalkozom, ez mind saját tapasztalat. Én valamikor a 90-es években, ahogy azt hiszem, hogy mindenki a nagy útkeresésemben tartottam, és sok mindent kipróbáltam, és a 90-es évek végén kezdtem el látogatni egy egyetemnek az előadásait, ez egy buddhista egyetem volt.
Buddhista?
És,
most már értem a Nepált.
És én utána ott végeztem, tartottam meditációs foglalkozásokat, kurzusokat.
Tehát, neked erről papírod van?
Nekem erről papírom van, hogyha értem, fontos, igen.
Értem, mert ez a mai világban fontos azért,
igen,
ugye? Hogy,
igen, nem szoktam lobogtatni, buddhista tanítói végzettségem.
Komolyan?
És tanítottam is, tehát egy 8 éven keresztül tanítottam ott az egyetemen.
Most majd a beszélgetésünk vége felé kell megtudni, hát rosszul raktam fel a kérdést.
Nagyon jók voltak a kérdések, de ez megint egy nagyon hosszú téma lenne, tehát hogyha valami alapja van annak, hogy én meditációkat...
Úgy kéne, vagy... hogy hátulról kéne, hogy lejátszani ezt a beszélgetést, hogy itt egy buddhista tanító beszél a mikrofonba. velem szembe.
Úgyhogy talán ez az alapja, és van 4 gyerekem, tehát az, hogy az emberek, és itt nem az, hogy én a gyerekemet mennyire tudom nevelni, hanem inkább az önismerethez segítettek hozzá ők nagyon.
Értem.
Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekek, a család, az nagyon sok, az állandóan valamilyen fajta tükröt tart, uh-huh. és az embernek mindig valamilyen módon reflektálnia kell ezekre a jelekre.
Hogyha már voltál olyan kedves, és beavatta ebbe az életednek ebbe a részébe, azért hadd csípjen meg a témát, hogy fogjam nyakon a témát, hogy tehát magát a buddhizmust, azt továbbra is, hogy is mondjam, tehát megélitek, vagy gyakoroljátok?
Igen.
Ez csak rád jellemző, vagy ha kérdezhetem, akkor a családod többi tagjára is?
Soha nem erőltettük. Én nem is nagyon szeretem azt a kifejezést, uh-huh. hogy buddhista vagyok. Hétköznapi értelemben, hogyha nincs hosszú idő kifejteni, akkor mindenféle kommentár nélkül azt mondom, hogy buddhista vagyok.
Értem.
Igen. Viszont nem szeretem, ez is egy izmus, ez is egy fajta skatuja.
De azt mondhatjuk, hogy tehát azt ki tudod jelenteni, hogy buddhista vagy, ugye?
Igen. Keleten inkább azt mondanám, hogyha keleti módon fejezném ki magám, akkor inkább talán azt mondanám, hogyha Buddha útját járom.
Aha.
Vagy Buddha tanításának a
nyilván, a hogy ez pontosabb, ugye?
Igen. Tehát, hogy, de igazából ez már csak, hogyha megpróbáljuk csűrni, csavarni a szavakat.
Igen.
És igen, én nem is nagyon, nem mondom, hogy nem kerestem, mert azóta is sokfelé, sok mindenre nyitott vagyok, de nem találtam számomra megfelelőbb módszert. És főleg azért, mert praktikus, nagyon gyakorlatias, tehát benne van egy meditációs gyakorlatrendszer, és kevesen tudják, de hát a buddhizmusban nagyon sokféle meditációs gyakorlatrendszer van. Uh-huh. Én, már ahogy a egyetemeken szoktak az emberek specializálódni, én a zen gyakorlás felé mentem el, és
értem, ezt azt jelenti, hogy tudomásul veszem, de természetesen nem értem, hogy mit jelent.
Tehát a zen buddhizmus... A zen buddhizmus felé indultam el.
Tehát ez olyan, mint hogy például a keresztényeknél, hogy református vagy? Tehát itt is vannak ilyen felekezetek?
Persze.
Aha,
persze.
Aha, értem.
És sokan azt szeretnék ezzel hallani, hogy mert ez a legjobb út. Tehát, uh-huh. hogyha valaki a valamelyik...
De hát ezt egy buddhistától el tudom képzelni, hogy ilyet mondana. Vagy valami kizárólagos.
Nem kizárólagos. Ez az alkatomnak azt gondolom, hogy ez felel meg a legjobban. Ez értem. A fajta meditáció. Értem. Én például a vizualizációs technikákkal nem vagyok annyira alkalmas rá. A zen meditáció, a zazen, az egy üresség meditáció, tehát számomra sokkal egyszerűbb.
Zazen? Így mondtad?
Zazennak hívják uh-huh. a zen meditációs gyakorlatot. És én ugye az egyetemen kötelező gyakorlatok voltak többféle irányzat mestereivel vagy tanítóival. Igen. És engem ez a zen hangulat húzott be.
Vagy szólított meg.
Igen. És ez a mai napig tart, tehát ez valamikor 2001-2002-ben kezdtem el, és azóta
gyakorlom. Hát akkor
azóta
ez már 20 éve.
Igen.
Ez azért nem rövid idő.
Igen.
Értem. Igen. A buddhizmus az egy térítő vallás, tehát hogy például származik abból akár a hitednek, a vallásodnak, vagy magának, a Buddha útjának valamilyen pozitívuma, hogyha mondjuk a túráitokon résztvevő emberekkel megosztod ezeket a gondolataidat, és ők úgy fogják gondolni, hogy ez őket is érdekli, és ők is közelednek a buddhizmushoz, tehát hogy ez érdekelje a ti utatoknak.
Értem a kérdést. Én nekem azért az egyik legfontosabb aspektusa például a zen meditációnak, hogy csak is cél és érdek nélkül érdemes leülnöd.
Értem.
Tehát hogyha nem ezzel az aspektussal ülsz le, hanem úgy ülsz le meditálni, hogy ez jót tesz az egészségednek, segít megtalálni az utadat, megvilágosodsz, vagy bármi kialakul, vagy megoldódik a kapcsolatod a feleségeddel, akkor pont ez a hozzáállás az, ami gátolni fog abban, hogy megtapasztald azt, hogy milyen a tudatod valódi természete, vagy igazi természete. Tehát, hogy bepillantást nyerj a tudatodnak azokba a régióiba vagy mélységeibe, amit általában az aggodalmaink, a gondolataink, a gondolkodásunk eltakar. Úgyhogy a kérdésedre az a válasz, hogy ez a cél és haszonértékű történet, ez nagyon távol áll.
Értem.
Tehát én nagyon szívesen mesélek erről, mert érdekel.
Ha kérdeznek.
Értem. De egyébként...
Magattól nem kezded.
Magamtól nem kezdem, illetve nekem teljesen mindegy, hogyha te emberként valamiben nagyon hiszel, és az nem a buddhizmus, de emberként megkedvellek, akkor, mert olyan értékeket közvetítesz, vagy olyan vagy, akkor nekem egyáltalán nem fűződik hozzá semmi érdekem, hogy te is kövesd Buddha útját.
Erre most mondanám azt, hogy ez egy nagyon szép záró mondata a beszélgetésünknek, de talán nem szeretném most ilyen gyorsan ezt lezárni, hiszen annyira tág paraboláját az életednek mutattad be, kezdve az utazások kezdetétől, magán az utazás szervezésen keresztül, akkor volt itt ez a nagyon szép és legalábbis számomra nagyon érdekesen vonzó, sőt mondhatnám romantikus út és ott lét Andalúziába, és most a beszélgetés végén kiderül a buddhista vonal. Hát én biztos vagyok benne, hogy még az idén szerintem kellene még egyszer találkoznunk, gondolom ezzel hallgatóink is egyet értenek, ahol esetleg kifejtenéd majd a buddhista tanulásodnak, illetve az általad átadni kívánt, vagy úgy érzed, hogy át tudod adni gondolatoknak a konkretizálását. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt most itt egy órán belül megosztottad az adásidő hallgatóival. Köszönöm még egyszer Kovács Zoltánnak, a Vándorlás Polgári Társulás vezetőjének, alapítójának, utazásszervezőnek, túraszervezőnek és buddhista tanítónak, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm, Szilárd.
Köszönöm én is.